Folytatjuk napindító című élő műsorunkat a mikrofonnál.
Rubovszkiné Bodó Mária.
És Lukovics Milán. Árvó Pertnek a zenéit hallgattuk már eddig is. Hát remélem, hogy kedves hallgatóknak is tetszik. Ugye élő, ma is élő 90 éves észt zeneszerzőről van szó, akinek hát a zenéje valamiképpen a zsoltár éneklés, a keleti pravoszláv liturgia zenéje, és hát természetesen a saját ihlete keveréke ebből alakította ki a sajátos stílusát, ahol hát nem ilyen robbanásszerű, vagy egyre exaltáltabb zenei történésekből szövi a muzsikáját, hanem hát valamiképpen a meditáció, az elmélkedés, csönd, imádság, tehát néha csak egy-egy hang szólal meg, de hát azoknak természetesen megvan a maguk helye. Úgyhogy egy kicsit ezzel a füllel hallgassuk még a De Profundis című művéből egy rövidke részletet, és hát figyeljük meg tulajdonképpen az ő stílusát, hogyan is építkezik, hogyan is szövi a zenéjét, Árvó Pert. ...1846-ban ezen a napon bocsájtották vízre a kisfaludi gőzöst, és a héten csütörtökön volt annak a könyvnek a bemutatója, aminek az a címe, hogy az első balatoni hazafias nemzeti vállalkozás, a cím a balatoni gőzhajózás és a kisfaludi gőzhajó története. Hát ebből az apropóból hívtuk telefonon Miklós Tamás helytörténészt, muzeológust, számos publikáció szerzőjét, és hát ennek a könyvnek is a szerkesztőjét. Szép jó reggelt kívánunk!
Szép jó reggelt, minden jót kívánok a hallgatóknak is!
Hogyan jött az a gondolata, és mikor, hogy erről a hajóról, egy hajóról írjon könyvet, vagy szerkessze meg ezt a kiadványt? Mi ennek a története?
Hát hosszabb ideje foglalkozom a balatoni hajózással, már 2007-ben egy másik részvénytárság, a Zalasomogyi Gőzhajózási Társaság történetével és a Balaton gőzhajóval, ami akkoriban az első csavargőzös gőzhajó volt a Balatonon, ennek a történetével foglalkoztam régebben, és hát követte azt, hogy akkor a korai, legkorábbi kezdeteket az első hazai balatoni nemzeti vállalatra, a balatoni gőzhajózási részvénytárságnak a történetét is szedjük össze. Annál is, vagy írjam meg, annál is inkább, mivel az utóbbi másfél-két évtizedben számos forrás, levéltári forrás, illetve hát jóval hozzáférhető könyvészeti irodalom látott napvilágot, illetve vált hozzáférhetővé, és így egy ösztönzés, egy Lichtenegger András levéltáros történész, aki tragikusan hunyt el, de hát az ő ösztönzésére is talán kezdtem el foglalkozni ezzel a témával.
Valahogy leírná nekünk, hogy milyen volt ez a kisfaludi gőzös, úgy öröm elképzelni egy ilyen hajót, ami masírozik a Balatonon, és hát nyilván akkor ez egészen egyedi volt. Hogy festett ez a hajó?
Hát nagyon érdekes, ugyanis nem sokkal a gőzhajózás megjelenése után, ugye a gőz az a 19. század ipari forradalmát indítja el, és hát ahogy megjelennek a gőzhajók akár a Dunán is, rá néhány évre már a Balatonon is, és hát gyakorlatilag ez egy kb. 50 méter hosszúságú, 5 méter szélességű hajó, tehát egy hosszú és keskeny hajó volt, az oldalán pedig lapátkerekekkel, így tette 11-12 méter szélessé magát a hajótestet az oldalán lévő meghajtókerekek, és hát gyakorlatilag a kereskedelmet akarták, tehát gazdasági vállalkozásnak indult, nem véletlenül, hogy bár a partmenti birtokosok már az 1830-as évektől kezdeményezték a Balatonon a gőzhajózás létrehozását, de csak amikor Széchenyi mellé állt, ugye, akinek születésnapját ma emlékezünk éppen, amikor gróf Széchenyi István mellé állt az ügynek, ugye ő a hazafias érzelem hangján tudott szólni mindig a józanészhez, és az ő segítségével sikerült tényleg megvalósítani, beindítani a részvénytársaságot, amely ezt a hajót megépítette, és hát elkezdte a Balaton hosszanti szakaszában a hajózást, tehát Keszthelytől Keneséig. Vitte az utasokat és szállított árut is. Olyan hajó volt, amely után hozzá lehetett kompokat is kötni, méghozzá két vaskompot is készítetett annak idején Széchenyi és Hertelendi Károly. Hertelendi Károly volt különben korábbi kezdeményező, és hát ő volt a vidéki kormányzója, aki vidéken, itt a Balatonnál intézte az ügyeket. És hát ezzel a két komphajóval élénkítették a kereskedelmet, amely Széchenyinek ugye egy nagy álma volt a magyar iparfejlesztés, illetve térségfejlesztés részeként.
Hát Széchenyi 55 éves volt, 55. születésnapján bocsájtották vízre ezt a hajót. Miért Kisfaludi lett a neve?
Igen, 55. születésnapján, de ő nem volt itt jelen, csak a próbaútján, októberben ugyanis volt két próbaút, és hát a második, az ötnapos volt, na azon volt itt a Balatonnál Széchenyi István, hogy miért Kisfaludi, hát előtte halt meg a jeles költő, a Füredi Játékszínnek, az első dunántúli magyar kőszínháznak a létrehozója, ugye ez volt Magyarországon a harmadik kőszínház, a Kolozsvár, a Miskolci és a harmadikként Füreden, Balatonfüreden jött létre 1831-ben, amelyben csak magyar nyelven lehetett játszani. Na most Kisfaludi közel 4 évtizeden át a nyarakat Füreden töltötte, és hát ugye tevékenysége is kötődött ide. Széchenyi hozta ezt a nevet, hogy Kisfaludiról legyen, de Sándorról, nem pedig Károlyról, mivel olyan kötődése van a Balatonhoz, és ezt a korabeli lapokban is olvasható volt, hogy a szerelmi költészetének, illetve a várregéknek a jeles költőjéről nevezik el, akinek a mellszobra a hajó orrában volt elhelyezve, ahogy Roboz István írja, elgondolkodva onnan nézte a Balaton hullámait.
És ez a könyv, hogyha ugye erről az egészről egy könyvet is tud a hallgató találni, hogy milyen volt a fogadtatása a könyvnek ott a Balatonnál, vagy hogyha aki most ezt a kezébe veszi, hogy felkeltjük az érdeklődést a könyv felé, mit talál ebben a könyvben tulajdonképpen?
Igen, úgy gondolom, hogy nagyon sokan tudnak arról, ugye, hogy az Balaton első gőzhajója Kisfaludi, vagy Balaton gőzhajózási társaság működött és Széchenyi. Ezeket a neveket, információkat sokan ismerik, de a valóság sokkal összetettebb, érdekesebb. A Kisfaludi gyakorlatilag kettő hajó volt. A 42 éves működése során 1869-ben teljesen kicserélték a hajótestet, vashajó hajótest volt korábban is, de egy 15 méterrel rövidebb hajótestet, mivel elhasználódott. Ugye nagy volt a vízmozgás a Balatonon, ha alacsony volt a víz, akkor megfenek lett a hajó a homokpadokon vagy a kikötők közelében. Ha magas volt a víz, akkor nem találta meg a kikötőhelyet, mert víz alá került és neki ment. Tehát sokat sérült a víz magasságnak, a Balaton vízszintjének az emelkedése, süllyedése miatt. 1863-ban épül meg a Siózsilip, tehát utána válik valamennyire szabályozhatóvá a tóvízszint. Na most úgy gondolom, hogy nagyon sokan nem tudnak arról sem, hogy a kisfaludi hajó ugye csak 1861-ig közlekedett a Balatonon Kenese és Keszthely között, és hozta a vendégeket, főleg a füredi gyógyfürdőbe, illetve szállította az árut. 1861-ben megépül a déli vasút. A déli vasúttal felgyorsul a Balatonra való közlekedés, és a hajó immár Füred és Siófok között közlekedik naponta, többször is szállítja az utasokat, és gyakorlatilag kikerül a forgalomból, az összbalatoni forgalomból. Tehát vannak olyan információk, amelyek már egy kicsit más színben tüntetik fel a hajó működését. Ennek a kötetnek különlegessége különben az, hogy a részvénytársaságot is vizsgálja. Tehát nem csak a hajót, hanem akik létrehozták. Ugyanis több száz, ugye ez 150 forintos részvényekből állt össze, ezüst forint részvényekből állt össze az a tőke, amelyből megteremtették a gőzöst, megépítették részben a kikötőket, építettek vastestű vontató, illetve rakhajókat, így nevezték akkoriban rakhajók, illetve kompokat, és hát ezeket fel működtetni kellett, fel kellett fogadni a legénységet, kapitányt, kormányos, gépészeket. Volt olyan, amikor 17-18 fő dolgozott a kisfaludi gőzhajón, illetve hát ennek a könyvelését is. Tehát igazából ez egy működő cég volt, egy korabeli, korakapitalista, mondhatjuk úgy, a hazai nemzeti iparfejlődés kezdeti időszakából egy cég, amely sajnos, ahogy a tények mutatják, nem tudott lábon maradni, mert mindig problémákkal küzdött. Gazdasági csőt fenyegette. 1850-ben felmerült, hogy a hajót, a kisfaludi gőzhajót a Dunára viszik, épp ezért, mivel 1848-49-es forradalom alatt hadigazdálkodás, illetve hadi szállításokra volt igénybe véve a hajó, és hát bizony nem mindig tudtak fizetni ugye a forradalmi időszakban, illetve a szabadságharc idején a hajót működtetőinek, majd utána a császári csapatok vették igénybe a hajót, és gyakorlatilag akkora hiánya keletkezett a működésnek, hogy több mint 16-17 ezer forintnyi hiányuk keletkezett, és ez csődbe vitte majdnem a balatoni gőzhajózást, mivel 1850-es években, majd csak 54-ben Ürményi József császári királyi kamarás, tolnai főispán korábban, illetve később zalai főispán, aki a budai alagutat is építette majd későbbiekben, tehát ő veszi kezébe az irányítást, tehát a társaságnak, és hát tartják életben a balatoni gőzhajózást, de ekkor már nemzeti érzülettel. Ugye az 1850-es évek az abszolutisztikus, központi, centralisztikus politikai időszak, és ekkor a nemzeti öntudat, a nemzeti érzés pátoszahatja át a társadalmat, és köztük így akkor jelenik meg az újságokban is, hogy a részvényeseknek hazafias érzete, kötelessége életben tartani, akár gazdasági haszon nélkül is a balatoni gőzhajózás, mert ez egy nemzeti ügy, és hát nem kell az osztalékra várni, hanem azt fel kell áldozni a haza oltárán. Tehát ezek visszaköszönnek most, mivel rekonstruálva lettek a közgyűlési jegyzőkönyvek, elkészültek ebben a kötetben olvashatók mellékletként a korabeli részvényesek, akik a pesti vállalkozói kör, de még inkább a hazai főurak, a nagy családok, Eszterháziak, Széchenyiektől elkezdve a Zicsieken keresztül egyházi főméltóságok veszprémi püspöktől a Tihanyi Bencés apátokig, tehát ők vásárolják ezeket a részvényeket, és gyakorlatilag hozták létre, és tartották fent gyakorlatilag a Balaton gőzhajózási részvénytársaságot.
Mi lesz ennek a gyönyörű kisfaludi gőzösnek a sorsa a legvégén, és hogy ma látható-e, még ez lenne itt végezetül egy kérdés, hogy akinek most nagyon felkeltettük az érdeklődését, és a hajózás, vagy a hajók szerelmese, hogy láthatja még valahol valami módon, a mai napon akár.
Hát Pesten közlekedik egy másolat, pontosabban a Dunán, de igazából nem sok köze van a kisfaludi gőzös eredeti kinézetéhez. A kötetnek különlegessége az, hogy eddig egy publikálatlan fotó is előkerült az utóbbi időben, és ez van a könyv borítójának a címlapján. Lengyel Samu jeles füredi fényíró, az első füredi fényképész, aki 1862-től már fotózott a füredi fűrőt, az ő felvétele látszik, méghozzá egy sorozatba illeszkedő fotó a kisfaludi gőzhajóról oldalsóan, de tehát ott látható, mivel nem maradt több, illetve nem maradtak fent fotók, 3-4 fotó maradt fent összesen a kisfaludi gőzhajónak a második állapotáról, amikor már átépítése került. A legkorábbi, tehát az első 19 éven át működő hajóról csak grafikai ábrázolások, Libaikáról, Zombori Gusztáv, szerelmei Miklósnak az ábrázolásai maradtak fent, és gyakorlatilag ezt a hajót 1887-ben áthajózik szeptemberben a Sió fokra, és hát a következő évben 1888-ban partra teszik, mivel nagy javításra kell vinni, kellene hozni, de nem tud a gőzhajózási társaság pénzt összeszedni a javításra, mert nincs annyi. Állami segítséghez fordulnak, Baross Gábor közlekedési miniszterhez, a Tihanyi, majd a Pannonhalmi főapáthoz, a vasúttársaság elnökéhez, nem tudják összeszedni a pénzt hozzá. És hát így gyakorlatilag csődbe megy a részvénytársaság, a gőzhajót pedig szétbontják, elárverezik 1889 márciusában. Így ér véget a gőzhajó története, de akkorra már megalakul a második, a Balatontavi gőzhajózási részvénytársaság, szintén grófokkal és vállalkozókkal, amely hozza először a Kelén hajót, amit másfél év múlva Baross gőzhajóra keresztelnek el, majd utána rá rövidesen megjelenik a Kelén és a Helka gőzhajók. Ezek már ismerősek a hallgatóknak is talán, ezeknek ugye megvannak a Balatonon futnak a felújított nosztalgiahajók, a Bahart, a mostani Balatoni Hajózási Részvénytársaság működtetésében, de a kisfaludi története az véget ér 1887, illetve 89-ben a szétszedéssel.
Hát nekünk meg lassan a műsoridőnk ér véget, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Miklós Tamás helytörténész muzeológusnak és az első Balatoni Hazafias Nemzeti Vállalkozás című könyv szerzőjének a beszélgetést Széchenyi István születésnapján, ugye 1791-ben ezen a napon született, és 1846-ban pedig az ő születésének évfordulójának is faludi gőzös vízrebocsájtásának.
79 évvel ezelőtt, igen, került vízrebocsájtás.
Hát úgyhogy köszönjük szépen a beszélgetést, és hát gratulálunk a kiadványhoz. További jó munkát, sok sikert kívánunk.
És szép vasárnapot.
Köszönöm szépen, és önöknek is minden jót.
Na hát ez remélem a hallgatókat is érdekelte, meg hát Széchenyi születésnapja is ezen a napon van. Meg hát természetesen sok más érdekes dolog is történt ezen a szeptember 21-i napon.
Igen, van egy olyan rendkívüli téma is, amit szerintem kicsit úgy várnak is a hallgatók minden második vasárnap, amikor te vagy itt a mikrofonnál, hogy hát ha horogra akad egy matematikus vagy a fizikus, nem is igazán tudom, hogy melyik a kettőből Heike Kamerling-Onnes a szupravezetés feltalálója. Hát ha el tudnád mondani egyáltalán, hogy mi az a szupravezetés, akkor biztos, hogy ma mindenki boldogabb vasárnapot fog élni.
Igen, tehát nagyon érdekes az, hogy ugye a hőmérséklet szempontjából ugye le lehet valamit hűteni, vannak alacsony hőmérsékletek, de hogy van egy ilyen alsó hőmérsékleti határ, ez a mínusz 273 Celsius fok, vagy mínusz 273,15, tehát egy olyan hőmérsékleti határ van, aminél alacsonyabb hőmérsékletet nem tudunk előállítani. Tehát, hogy mint ahogy az is egy ilyen nagyon különleges határérték, hogy a fénysebességet nem lehet túllépni, hát ugyanígy ez az alsó hőmérsékleti határ, amit aztán elneveztünk abszolút nulla foknak, csak már nagyon kevés időnk van, és az a lényeg, hogy amikor nagyon alacsony hőmérsékletre lehűtünk anyagokat, például olyan anyagot, ami szobahőmérsékleten szigetelő, akkor ezek az anyagok elektromosan vezetővé tudnak válni, ezt a jelenséget hívjuk szupravezetésnek, és hát ennek aztán persze mindenféle érdekes következményei vannak, ezt fedezte fel ez a Heike Kamerling Onnes nevű Nobel-díjas fizikus. Hát nekünk viszont ténylegesen lejárt a műsoridőnk, úgyhogy a Mi Rádiónk híreivel még mindjárt visszajövünk. Köszönjük a figyelmüket!
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.